Köszönöm szépen, és üdvözlöm a kemény magot, aki kitartott a végéig. Hol az F5? Elnézést a bonyolult címért. Tehát Juhász Zoltán vagyok, és a kollégáimmal közösen végzett munkáról szeretnék beszámolni. Ez a Pannon Egyetemen a Műszaki Informatika Kar agyi bioelektromos képalkotó laboratóriumában zajló munka. Ez is sok hosszú név, de remélem, hogy a munkánk eredménye az érthetőbb lesz. A szuperszámítás technikai részről szeretnék leginkább beszélni, egy picit más vonulatáról, mint amit eddig hallottunk, tehát nem a nagy szuperszámítógépekről, hanem inkább a picikről. De a legfontosabb az, hogy először is elmondjam, hogy mit akarunk csinálni, mert azért az nem teljesen hétköznapi, legalábbis nem az informatikusok számára. Tehát a munkánk célja az az, hogy az agyunkban zajló folyamatokat valahogy nyomon tudjuk követni, tehát az agyi aktivitást tudjuk megjeleníteni képalkotó eljárásokkal. Ennek vannak más módszerei, nem csak az EEG, például az fMRI, ami a funkcionális MR vizsgálat, de ezeknek az a hátránya, hogy az időbeli felbontásuk elég rossz. Tehát több perc, vagy legalábbis több másodpercnyi agy működésnek az átlagolt eredményét tudják csak megjeleníteni. Az EEG az pedig sokkal gyorsabb ennél. Majd látni fogjuk, hogy mennyire gyors. Az alapja a rendszernek az, hogy az agy működése közben az idegsejtek azok elektromos és mágneses forrásként is működnek, és ezeket különböző szenzorokkal lehet mérni. Egy picit viccesen mondhatnám, hogy Lovas Robi kezdte az elején a kukorica szenzorokkal az előadását, hát én is hasonló szenzorokat használok, csak nem a talaj nedvességet mérjük, hanem azt, hogy mit csinál a fejünk. A felső ábrán itt mágneses szenzor látható, az alsó az pedig az EEG, ahol elektromos szenzorokat használunk. A szenzorok száma az változó, a legegyszerűbb az 3-4 szenzor is lehet, például egy Brain Computer Interface-nél használnak 4-5 szenzort is, annyi elegendő valaminek a vezérlésére, de ez fölmehet akár 256 elektródáig is. Amit mi használunk, a 128 elektródás sapka. És a tipikus mérés az abból áll, hogy ezekbe a kis lyukakba elnézést, nagyon rossz a pointer, vagy a lézer, nem nagyon tudok vele mutatni. Szóval ezekbe belehelyezik az elektródát, amik vezetékkel kapcsolódnak egy AD átalakítóhoz, és innen megy a számítógépbe az adat, amit aztán megjelenítünk grafikonos formában. Most nagyon sokáig az orvosok csak ilyen grafikonokat néztek, de ennél nyilván többet szeretnének látni, tehát nem csak ilyen kvalitatív, hanem kvantitatív elemzéseket is szeretnének végezni. Ez már egy magasabb szintű feldolgozásnak az eredménye. Itt azt látjuk, hogy balról jobbra haladva időben az agy tevékenység az hogy zajlik. Senki ne kérdezze meg, hogy itt mit látunk, mert én sem tudom. A lényeg az, hogy a piros foltok azok valamilyen aktivitási csúcsot jelentenek, és ezeknek a térbeli elhelyezkedése az megfeleltethető bizonyos agyterületeknek. Tehát egy hozzáértő orvos ebből meg tudja mondani, hogy mondjuk a motoros kéreg, vagy a látó központ, vagy valami más működik-e, illetve hogy az jól működik-e. Amit még látunk itt, az egy ilyen teljesítményspektrum kirajzolása. Tehát itt frekvencia elemzés, vagy frekvencia tartományban történő elemzés is zajlik, de még ez sem elég, ennél is többet szeretnénk. Itt különböző vizualizációs eljárások láthatók, a felső ábrán MR képpel kombinálva látjuk az EEG mérésnek az eredményét, tehát itt már konkrétan 3D modellre vetítve látjuk az agyi területet, amelyik az aktivitást kifejtette, és hát itt különböző változatai vannak hasonló vizualizációs rendszereknek. Na most ez persze nem csak azért kell, mert ez szép és látványos, hanem ennek van komoly klinikai alkalmazása is. Például az epilepszia diagnosztikában nagyon fontos, hogy az orvosok meg tudják határozni, hogy egy olyan betegnél, aki gyógyszeres kezelésre nem reagál, annak mondjuk melyik barázdája, vagy az agyának melyik területe az, amelyik felelős egy epilepsziás rohamért, mert azt valószínűleg el kell távolítani, és hogyha rosszat távolítanak el, az elég kellemetlen. Tehát minket az érdekelne, hogy ez hogy lehet szuper számítástechnikai módszerekkel segíteni, és mindjárt rátérek arra, hogy miért van erre szükség, de röviden ismertetném, hogy mi is az alapkísérlet, amit mi próbáltunk ebben a munkában elvégezni. Ez egy úgynevezett új billentéses vizsgálat, ami annyit jelent, hogy egy páciens képernyőn valamilyen vizuális ingert kap, tehát megjelenik egy valamilyen jel, és annak a hatására meg kell nyomni egy nyomógombot. És ezt sokszor megismétli egymás után, és a nyomógomb lesz a trigger esemény, amire aztán rászinkronizálják ezeket a intervallumokat, mondjuk a nyomógomb előtt pár másodperctől a nyomógomb lenyomása után pár másodperces idő tartamig. És ennek a billentési folyamatnak szeretnénk látni az agyi lefolyását, tehát hogy hogyan indult el a tervezése ennek a folyamatnak, és ezután hogyan váltott ki valamilyen mozgás indítási eseményt, illetve milyen visszacsatolás érkezett a végén. Most ennek a lényege az, hogy ez nagyon-nagyon sok mindenre alkalmas. Itt felírtam hármat, de igazából az első és a harmadik az, ami a leggyakoribb az ilyen új billentéses vizsgálatoknál, az egyik a kognitív folyamatoknak a vizsgálata, de a mi esetünkben a legfontosabb az a stroke betegeknek a rehabilitációs vizsgálata volt, ahol egyszerűen arról van szó, hogy ha valaki stroke-ot kap, akkor megfelelő kezelés hatására az agya az rehabilitálódni fog, tehát más agyterületek átveszik a kiesett területnek a funkcióit, majd utána, ha szerencsés, akkor az eredeti terület visszanyeri a képességeit, ha nem, akkor hogy csökkentett értékel, de remélhetőleg működni fog az a funkció is. És ezzel az EEG vizsgálattal azt szerettük volna megnézni, hogy egy ilyen betegnél látszik-e térbeli EEG térképen eltérés egy normális egészséges beteghez képest. És ezek látszanak, de igazából most nem erről fogok beszélni, mert ez az orvosi része, hanem hogy milyen problémákkal kell megküzdeni egy neurológusnak, hogyha ezt a feladatot meg szeretné oldani. Hát először is valamilyen szoftvert kell használni, ami ezeket a mérési eredményeket kiértékel, illetve a megfelelő képeket előállítja, és a statisztikai vizsgálatokat elvégzi. Erre tipikusan vagy kereskedelmi programokat használnak, vagy pedig mondjuk úgy nyílt forráskódú programokat, de ezek MATLAB-ban készült programok, amik nagyon-nagyon elterjedtek, nagyon jól beváltak, egyetlen nagy hátrányuk van, hogy elképesztően lassúak. Tehát egy EEG feldolgozásnál teljesen elfogadott az, hogy több órán át futnak az algoritmusok, néha több napig is. És el lehet képzelni, hogy ha egy beteget vizsgálnak, akkor ő nem biztos, hogy szeretne várni egy hetet arra, hogy megtudja, hogy aktív-e az agyam, vagy sem. Ez rossz vicc volt, de... Szóval itt a sebesség az nagyon fontos. És a kereskedelmi nyilván érdekes lehet, de azok zárt rendszerek. Tehát oda nem nagyon tudunk újabb modulokat belerakni. Ott alapvetően a gyártó határozza meg azt, hogy mit szeretne belerakni és miért, és azok is lassúak egyébként. A konkrét algoritmus, amit itt mi párhuzamosítással és a GPU technológiával megoldottunk, illetve implementáltunk, az a Laplace térképnek az előállítása, ami a mért EEG potenciál térképnek egy második deriváltja, és tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ez fókuszálja egy picit a képet, majd ezt mindjárt elmondom, hogy mire szolgál ez a fókuszálás. És van még egy másik algoritmus, amivel szintén foglalkoztunk, de arról már nem fogok beszélni, ez a forrás lokalizáció, ami a konkrét agykéregre visszavetítése a mért eredményeknek, hogy meg tudjuk mondani tényleg, hogy honnan ered az aktivitás. A Laplace térkép az a fej bőrön, tehát a skalpon értelmezett művelet. És akkor most a szuperszámítás technikai részről röviden. Az algoritmusnak a lefuttatása, a Laplace algoritmusnak a lefuttatása az viszonylag nem annyira lassú művelet, ez a MATLAB-ban különböző ilyen toolboxok segítségével olyan 20 másodperctől 2 percig terjed. Tehát ez még egy kivárható idő, de nyilván, hogy ezt nagyon sokszor kell elvégezni, vagy egy nagyobb páciens populációt kell vizsgálni, akkor eléggé elhúzódhat. És itt megpróbáltam azt megmutatni, hogy milyen adatmennyiséggel dolgozunk. Az EEG a leggyorsabbak olyan 2 kHz körüli mintavételi frekvenciát használnak, tehát másodpercenként durván 2000 mérést végzünk. Hogyha egy 10 másodperces billentési periódust nézünk, az mondjuk 20 000 minta, ha van 128 csatornánk, akkor ezt még meg kell szorozni 100-zal, tehát körülbelül 16-on nagyságrendű az adat. Hogyha lefuttatunk egy egyszerű algoritmust, ami mondjuk 1000 művelet, akkor már gigaflop tartományban vagyunk. És az azt jelenti, hogy akkor egy másodperc egy ilyet végrehajtani. És hát ugye egy laptop az körülbelül egy gigaflop, 2 gigaflop körül tud, vagy egy olcsóbb processzor, tehát itt nem nagyon van esélyünk szekvenciális módon ezt gyorsítani. Tehát mindenképpen párhuzamosítani kell. És akkor hogyan lehet ezt? Hát erről szóltak itt a korábbi előadások, hogy a szuper számítógépek melyik technológia, illetve milyen árkategóriában, milyen teljesítményt tud nekünk nyújtani. A rossz hír az, hogy az egészségügy nagy valószínűséggel ezeket nem fogja használni. Az egyik a költség, tehát nem biztos, hogy főleg a magyar egészségügy ezekre most vevő lenne. De a másik probléma, hogy ezek nem interaktív alkalmazásra készültek. Tehát egy orvos nem biztos, hogy szeretné azt, még ha a portál működik is, ahogy az előbb láttuk, felhasználóbarát módon, hogy beküld egy jobot, és majd valamikor lesz eredmény. Tehát itt azonnali eredmények kellenek. Tehát valami másra van szükség. De azt is tudjuk, hogy kb. Teraflop számítási teljesítmény kell ahhoz, hogy jelentősen felgyorsítsuk a számításokat. Ugye gigafloppal egy másodperc, a teraflopal egy millisekundum környékére lemehetünk elvileg. A kérdés az, hogy ezt meg lehet-e tenni. Tehát elvileg a hardware adott, a GPU technológia most már olyan 20 terafloppot minden további nélkül tud egy számítógépen belül nyújtani. Ez most nem ellenreklám a NIFI-nek, a végén majd el fogom mondani, hogy mennyire tud a NIFI, illetve a magyar szuperszámítógép is majd segíteni ebben. De például ez a pici chip itt lent, ez a Tegra X1-es, ez már egy teraflopot tud, ami hamarosan mobil eszközökben is megjelenik. Tehát ez valószínűbb hardvere lehet az orvosi eszközöknek, mint ezek a hatalmas nagy monstrumok. Tehát elvileg mindegyik orvos akár a laptopjával is ki tudja ezeket a felvételeket majd értékelni. Én azt hiszem, hogy ezt átugranám. A GPU nem egy új technológia, már 10 éve lassan velünk van. Talán csak annyit kell róluk tudni, hogy nagyon nagyfokúan párhuzamos architektúrák, nem 4 vagy 8 magról beszélünk, hanem több 1000 számítási magról. A múlt héten vagy 2 hete bejelentett legújabb processzorban 3072 mag van és 7 teraflop teljesítményt ad, azt hiszem 100 watt teljesítmény mellett, tehát ezzel tényleg elég nehéz versenyezni bárki másnak. És amit igazából ki szeretnék emelni, az amit Márai Tamás is mondott, hogy de ez nem olyan ám, mint a rendes szuperszámítógép. És ezt jó és rossz értelemben is mondom. Jó értelemben nem olyan, mert ez mindig működik, itt van bent a gépünkben, és vihetem magammal. A rossz értelemben viszont azt kell mondjuk, hogy teljesen másképp kell programozni őket. Ugye, aki szuperszámítógépeket programozott, tegyük fel OpenMP-t használ, az megszokta, hogy egy direktíva, és már néhányszor gyorsabban fut a programom. Létezik a GPU-ra is OpenMP-szerű ilyen direktív alapú párhuzamosítás, de szerintem nem működik az igazán jól. Ráadásul a mi célunk az volt, hogy maximális sebességet elérjünk. Tehát minden, hogy szokták mondani, minden cseppet kicsavarjunk ebből a masinából. Tehát ezért mi CUDA-ban programozzuk, ami úgymond a legalacsonyabb szintű programozási szintje ennek a grafikus kártyának, ezért jóval tovább tart minden, sokat kell vele küszködni, és nagyon sok optimalizálást kellett bedobnunk. A hozzáértők számára felírtam itt, hogy mikről van szó, hogyha valakit érdekel, később elmondom személyesen, hogy milyen tapasztalataink vannak. És a végén a lényeg, hogy mi ugyanezt szeretnénk vizualizálni. Tehát nem csak számolni szeretnénk gyorsan, hanem vizualizálni, és nem egymás után, hanem szimultán, egy időben. Tehát tulajdonképpen egy számítógépes játékot írunk, csak egy picit komolyabb a felhasználása, mint a lövöldözős játékoké. A szoftverünknek a lényege az, hogy egy adatstream architektúrát használ, és úgy kell felfogni az EEG feldolgozást, mint hogyha egy videó streamet dolgoznánk fel. Tehát akár élő műszerről érkező adatról van szó, akár fájlból érkező adatról, ezt megpróbáljuk átpumpálni a CPU-n, amilyen gyorsan csak lehet, hogy minden a GPU-n történjen. Itt látszik a nagyságrendek közötti különbség, tehát itt körülbelül 1000-szeres, gyakorlatban 300-szoros teljesítmény különbség lehet egy CPU meg egy GPU között. És mi azt szeretnénk, hogy itt a GPU-n történjen minden. Ugyanis a hagyományos felhasználása a GPU-knak egy koprocesszorszerű működés, hogy minden programunk a CPU-n fut, és időnként meghívjuk a GPU-t, hogy na most te akkor számolj valamit gyorsan, aztán add vissza az adatokat. És ez nagyon-nagyon rossz stratégia, ugyanis itt ezen a memória interfészen, a PCI Express buszon minden idő elmegy. Tehát hiába vagyok én itt néhány mikroszekundum alatt kész, hogyha utána sok-sok millisekundumig másolom az adataimat. Tehát mi egy teljesen újfajta filozófiát próbáltunk átültetni a rendszerünkbe, és itt egy picit részletesebben látszik, senkitől nem várom, hogy itt ezt elsőre megértse, de a lényeg az, hogy a piros vonal jelzi továbbra is ezt az adat streamet, és természetesen van CPU program, de igazából ez csak arra szolgál, hogy egy ilyen kontrollerként működjön a GPU előtt. Mindent Jávában csináltunk meg praktikus okokból, de itt mivel nem nagyon van számítás, ezért nem lényeges az, hogy Jáva egy picit lassabb, mint mondjuk egy C program lenne. Minden komoly dolog itt fut le, és ezek csak ilyen wrapper interfészek, hogy egy kicsit kényelmesebben lehessen használni a rendszert, illetve később bonyolultabb algoritmusokat összerakni. Ami az igazi trükk, az az, hogy amit a GPU kiszámol, azt egyből be tudja írni az OpenGL-nek a grafikus pipeline-jába, tehát nincs oda-vissza másolgatás megint a CPU és a GPU között, hogy valahogy megjelenítsük az adatokat, hanem minden közvetlenül a GPU-n megy. És itt megpróbálom megmutatni működés közben is. A laborunkban van egy nagy négy kijelzős vizualizációs rendszer, amit egy Quadro kártya hajt meg, az kb. 2 teraflop teljesítményű, és itt azt fogjuk látni, hogyha a technika ördöge is azt akarja, hogy egy billentési, bocsánat, rossz ez a lézer, nem, inkább kézzel mutatom. Tehát itt látszik egy vonal, ez a billentési pillanat, pontosabban ez itt, és egy markert mozgatunk itt, és közben látszik az, hogy a mért potenciál a fejen az hogyan néz ki. Ahol világosabb vagy pirosasabb képet látunk, ott vannak az aktív területek. És mivel a csont az egy nagyon rossz vezető, ezért nagyon elkent képet kapunk, és ezért általában az ilyen potenciál képekről nem lehet sok mindent megállapítani. Amit most látunk, az a bizonyos Laplace térkép, ami már fókuszált képet ad, és itt látszanak ezek a kisméretű foltok. Ez azt jelenti, hogy ott egy ilyen merőleges irányú áram összetevő van, ami azt jelenti, hogy az agykéregben ott valószínűleg van valamilyen tevékenység, és közben elbeszéltem a lényeget. Hogy maga a fejmodell az egy valós páciensnek a fejéről készült kép, tehát ez konkrétan egy betegnek a feje, egy MR felvételről lett szegmentálva. Ez a szegmentálás önmagában egy olyan 16 órás futási idejű művelet, ez nincs felgyorsítva, tehát itt is van még tennivaló. Tehát például a GPU-kat lehetne használni, de hát mindent nem tudunk mi megoldani. És itt, amit elfelejtettem mondani, hogy itt le lehet játszani ezt az időbeli folyamatot. Na most a MATLABban ez nagyon nehéz, mert nem lehet azonnal mindent kiszámolni. A tipikus gyakorlat az, hogy minden egyes időpillanatról készítenek egy képet, és abból után egy ilyen stop motion videót. Volt egy PhD hallgatónk, neki egy ilyen videó általában egy hét volt. Én megnyomom a gombot, és működik. Na most, amit láttunk, az lassított felvétel volt, úgyhogy most megnézzük a valós sebességét is ennek a rendszernek, mert a célunk az volt, hogy lehet-e valós idejű feldolgozást elérni, és a jó hír az az, hogy igen, lehet. Itt most különböző sebességgel látjuk a lejátszást, most lassan megy, lehet állítani, hogy milyen lassítási faktort kérünk, és majd itt be fog a végén gyorsulni. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy csal a videó, mert ennél sokkal gyorsabb. Tehát szemmel követhetetlen. A Laplace műveletnek a végrehajtása, ez most kb. 2 millisekundum ideig tart, szemben a 20-tól 200 millisekund, vagy 200 másodperces futási időhöz, amit a matlap produkál. Tehát el lehet érni a valós idejű feldolgozást, ami azt jelenti, hogy vagy már mérés közben el lehet végezni például ilyen kognitív vizsgálatokat, vagy ez alkalmazható egy ilyen brain-computer interface célú alkalmazásban is, vagy pedig a már elvégzett méréseket lehet nagyon-nagyon gyorsan újra feldolgozni. És akkor itt szerintem be is fejezem, ezek akár kérdések is lehetnek.
Köszönjük szépen a előadónak.
De a Misiről mondok valamit még.
Kérdések vannak-e az előadóhoz?
Amíg nincs kérdés, addig én mondanék valamit, mert mondtam, hogy a Nifire szeretnék kitérni a végén, és majdnem elfelejtettem. Szóval ez a GPU, ez egy közdög technológia. Ez most már mindenhol megtalálható. Tehát amit mi csinálunk, az alapvetően a vizualizáció miatt kritikus, de vannak ennek olyan vonzatai, ahol nem szükséges a vizualizáció, tehát lehet egy kicsit várni. Különösen, hogyha összehasonlító vizsgálatokat akarunk végezni, tehát több mérés vagy több beteg vizsgálatát kell elvégezni, tehát ilyen klaszteres vizsgálatok vannak, és itt már többször említésre került a Human Brain Project, van egy nemzeti agykutatási program is, és nagyon komoly agykutatók vannak Magyarországon, akik hasonló vizsgálatokat végeznek, és mindenki szenved a rettenetesen hosszú végrehajtási időktől. Tehát el tudnám képzelni azt, hogy azok az algoritmusok, amiket például mi kifejlesztünk, meg remélem mások is, azok bekerülhetnének a NIFI gépeire, ahol ugye itt a kettővel előttem levő előadásban szó volt ilyen kódgyűjteményről, ami a szuperszámítógép használóknak segíthet. Tehát ez például egy kezdete lehetne annak, hogy egy teljesen új, úgymond modernebb agykutatásban alkalmazható algoritmus gyűjtemény létrejöhessen, és akkor talán többen használnák azokat a gépeket is. Mert az látszik, hogy a matlabban nehéz versenyezni, mert az ott van, működik, készen van, és rögtön működik, csak hát nagyon lassan. De hogyha ugyanez itt is meg lenne nagyon gyorsan, akkor ez nyilván egy sokkal jobb